Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Kiderül, hogy milyen hatással lehet az emberi szervezetre a hosszú űrutazás. Naprendszerben bujkáló szuperföld létére utalhat egy új felfedezés. Bemutatták az űrhajót, amivel visszatérünk a Holdra. Itt a lakást hűtő falfesték, ráadásul magyar találmány. Lehet, hogy butább a kutyája, mint gondolja. A világon először születtek oroszlánok mesterséges megtermékenyítéssel. Először sikerült hallósejteket létrehozni. Összekötötték három ember agyát, meg tudták osztani telepatikusan a gondolataikat. Ezekkel a témákkal foglalkozunk tehát a mai műsorban. Először azonban egy évfordulót ünnepelhetünk, 60 éves a NASA. 1958. október 1-én formálisan is megalakult az amerikai űrügynökség, amikor a szervezet felvette a National Aeronautics and Space Administration nevet. Azóta több száz űrbéli küldetésen vettek részt az amerikai asztronauták, és most is több tucat projekt fut párhuzamosan az űrhivatal szervezésével. A fő cél az volt, hogy felzárkózzanak a szovjetekhez, akik egy évvel korábban, 1957-ben felbocsátották az első mesterséges műholdjukat, a Sputnik 1-et, és Lajka kutya is az űrből integetett a lemaradó nyugatnak. Az űrhivatal ma is ugyanúgy meghatározó szereplő az emberiség életében, az Egyesült Államokban és azon kívül is, akár csak 60 évvel ezelőtt. Az elmúlt 10 évben számos elképesztő űrprogramot indított a NASA, amely elkötelezett amellett, hogy az Egyesült Államok hamarosan visszatérjen a Holdra és meghódítsa a Marsot. Tekintsünk vissza az elmúlt 10 évre a legfontosabb projekteket nézve. Elindult az exobolygókra a naprendszeren kívüli égitestekre vadászó Kepler űrtávcső küldetése 2009-ben. Felszállt az SDO szonda, hogy monitorozza a nap aktivitását 2010-ben. A Messenger körberepülte a Merkurt 2011-ben. A Juno elindult a Jupiter felé szintén abban az évben. A Dawn körberepülte a Vesta aszteroidát ugyancsak 2011-ben. Felszállt a Mars Science Laboratory fedélzetén a Curiosity űrszondával, ugyancsak 2011-ben. A Voyager 1 eljutott a naprendszer határára egy évvel később. A Maven űrszonda elindult a Marshoz, hogy megvizsgálja a bolygó légkörének múltbéli változásának okait, és bebizonyítsa, hogy volt folyékony víz a bolygón. Ez 2013-ban történt. Aztán elindult egy űrszonda napviharokat és azok földi következményeit vizsgálni két évvel később. A Dawn-szonda megtette egy kört a Ceres törpe bolygó körül 2015-ben. A New Horizons elrepült a Plutó mellett ugyancsak abban az évben. Mintagyűjtő akcióra indult a Bennu aszteroidához az Osiris-Rex űrszonda 2016-ban. A TESS űrszonda 400-szor nagyobb területen keres exobolygókat, mint a Kepler. Ez 2018-ban történt. Az InSight leszállóegység a Mars geológiai múltját vizsgálja meg alaposabban. És szintén idei a legfrissebb küldetés, a napból áramló hő és energia útját követi nyomon a Parker Solar Probe űrszonda, amelyet idén augusztus 12-én indítottak útnak. Erről érdemes néhány szót ejteni. A küldetés végére a Parker 692.000 km/órás sebességre lesz képes felgyorsulni, amivel a valaha készült leggyorsabb emberalkotta eszközé válik majd. Az űrszonda minden korábbinál közelebb kerül a csillaghoz, annak külső légkörébe, vagyis koronájába merül. Az autóméretű ultrahőálló szonda a NASA kutatóinak és mérnökeinek szándékai szerint szinte berepül majd a napba. A szonda 2025-ben hihetetlenül közel, 6,2 millió kilométerre halad majd el a nap felszínétől, a napföld átlagtávolság egyébként 150 millió kilométer, és eközben áthalad a nap koronáján, azaz csillagunk légkörén. Az így összegyűjtött adatok révén a kutatók többet tudhatnak meg majd a földünkre is nagy hatással lévő napszérről, a napból áramló nagy energiájú részecskékről. A 7 éves küldetés alatt a szonda 24-szer kerüli meg majd a napot, 7-szer halad majd el a Vénusz mellett. Ha túléli a naphoz közeli forró szakaszokat, akkor izgalmas adatokkal gazdagodhat az emberiség. 60 éves a NASA, vagyis az amerikai űrügynökség, amely 1958. október 1-én alakult meg. A folytatásban pedig maradunk még az űrben, modellezték, hogy milyen hatással lehet az emberi szervezetre a hosszú űrutazás. Érdekes részletek derültek ki, maradjanak velünk!
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
A műsor folytatásában tehát most arról hallhatnak, hogy milyen hatással lehet az emberi szervezetre a hosszú űrutazás. Amikor a Mars meghódításáról esik szó, többnyire nagy teljesítményű hajtóművek, illetve a tágas, kényelmes űrhajók tervezésének kihívásai kerülnek előtérbe. A program egészségügyi vonatkozásai azonban legalább ennyire fajsúlyosak, kezdve a pszichológiai tényezőktől az emberi testet érő megterhelésekig. A legújabb publikáció alapján a galaktikus kozmikus sugárzás jelentősen roncsolhatja az emésztőcsatorna szövetét, ezzel pedig hosszú távon megváltoztathatja az azt alkotó sejtek funkcióit. Megnő a kockázata annak, hogy a gyomor és bélrendszerben daganat sejtek fognak búnyázani. A friss felfedezés csak egyike a felmerülő kockázatoknak. A kutatást jegyző csapat korábbi munkájában már rámutatott arra, hogy a kozmikus sugarak nagy energiájú nehéz ionjai az agyszöveteket is roncsolják, illetve felgyorsítják az asztronauták öregedését. A veszélyes részecskék azért nem fenyegetik a földlakókat, mert minket bolygón globális magnetoszférája védelmez. Az űrutazók azonban nincsenek hatékony védelemmel ellátva, legalábbis egyelőre hatékony árnyékolást nem tudtak kitalálni. Nehéz ionoknak a teljesen vagy majdnem teljesen ionizált nehéz atomokat nevezzük. Különösen erős romboló mi voltuk nagy tömegükből következik. A rendelkezésre álló technika nem elég fejlett ahhoz, hogy ezt a fenyegetést kivédje, és bár gyógyszerekkel elméletileg ellensúlyozni lehetne a károsító hatásokat, egyetlen ilyen készítményt sem fejlesztettek még ki idáig. Míg a rövid űrutazások, például a holdra szállás alkalmával nem sérülnek olyan mértékben az űrhajósok szövetei, hogy ez komolyabb egészségkárosodást idézne elő, egy Mars utazás vagy egy mély űrbe irányuló emberes küldetés már alaposan megterhelné a testet. De miként is károsítják az emésztőszerveket az űr mélyéről érkező részecskék? Nos, a bélrendszerben az epiteliális sejtek, vagyis az a sejtréteg, ami felszívja a hasznos anyagokat és nem engedi át a károsokat, folyamatosan 3-5 naponta cserélődnek, nagyjából úgy, ahogyan azt a bőrön is megfigyelhetjük. Létezik egy kúpszerű edényre emlékeztető struktúra, amelyet kriptának nevezünk. Az epiteliális sejtek osztódása a kriptákban történik, majd innen vándorolnak a vékony bélben lévő villusokba, azaz nyúlványokba, a vastag bélben pedig a belső felszínre. A bélrendszerben az új sejtek migrációját számos molekuláris folyamat szabályozza, ilyen például a sejtosztódásnak, a sejtek közötti kölcsönhatásnak, illetve a sejt és az úgynevezett extracelluláris mátrix, vagyis a kötőszöveti sejteket körülvevő fehérjékből és szénhidrátokból felépülő hálózat interakciójának koordinálása. Egerek vékony beléből alkotott modellrendszeren demonstrálták, hogy a kozmikus sugárzás megzavarja az irányított sejtvándorlásban résztvevő jelző molekulák fehérjék működését. A módosulás akadályozza az epiteliális sejtek kicserélődését, ezzel párhuzamosan a gyomor és bélrendszer korrekt funkcionálását. A rákcsálókat kis dózisú sugárzásnak tették ki. Az állatokat három csoportra osztották. Az elsőben vas ionokkal, a másodikban gamma sugarakkal bombázták az egereket. A harmadik csoport volt a kontroll csoport, az ebbe tartozó emlősöket nem tették ki sugárterhelésnek. Kiderült, hogy a nehéz ionokat kapó rákcsálók bélsejtjei nem megfelelő módon szívták fel a tápanyagokat. Emellett rákos elfajulásra hajlamos polipokat is képeztek. A vas ionok számos sejtben DNS károsodást váltottak ki, ami csak növelte az előregedett és így normális osztódásra képtelen sejtek számát. Az állatkísérletekből származó adatok alapján nehéz értelmezni, hogy vajon az emberi szervezet is hasonlóképpen fog-e viselkedni, de ez valószínűsíthető. Eddig ez az egyetlen olyan tanulmány, ami a bélrendszer sejtjeinek vándorlását vizsgálja, és további hosszú távú vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy a probléma orvoslására megfelelő gyógyszereket vagy más védelmi célokat szolgáló technikát fejlesszünk ki. Az agy és az emésztőszervrendszer szövetein kívül más szervek sejtközösségei is veszélyben lehetnek, így a kutatók szerint ezeket is vizsgálni kell majd, mielőtt egy emberek részvételével zajló nagyszabású űrexpedíció elindulna. Az előbbiek alapján tehát számos veszélynek van kitéve az emberi szervezet egy hosszú űrutazás során, ami pedig a folytatást illeti, maradunk a naprendszerben, ugyanis bujkáló szuperföld létére utalhat egy új felfedezés, és bemutatták az űrhajót, amivel visszatérünk a Holdra.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Naprendszerben bujkáló szuperföld létére utalhat egy új felfedezés, ez tehát a következő témánk. Hatalmas távolságra lévő törpe bolygót fedeztek fel. A The Goblin névre keresztelt bolygó észlelése újraértelmezheti a naprendszer határait. Az újonnan felfedezett törpe bolygó átmérője a becslések szerint mindössze 300 kilométeres, és egy nagyon megnyújtott körpályán kering. Legközelebbi helyzetében 2,5-szer távolabb van a Naptól, mint a Plutó. Legtávolabbi helyzetében pedig a naprendszer legkülső peremére jut, csaknem 60-szor tovább, mint a Plutó, így 40 000 évre van szüksége ahhoz, hogy megkerülje a napot. Keringési pályája 99%-ában túlságosan halvány ahhoz, hogy látható legyen. Az új törpebolygó hivatalos neve 2015 TG387. Ez a Senda és a 2012 VP113 jelű égitest után a harmadik törpebolygó, amelyet a külső naprendszerben találtak. Ez az a régió, amelyet egykor hidegnek, sötétnek és üresnek tartottak, úgy tűnik, hogy egzotikus és extrém objektumok gyűjteményét rejti. Csak most kezdjük felfedezni, hogy milyen lehet a naprendszer legkülső része, mi lehet odakint. Úgy véljük, a törpebolygók ezrei lehetnek a távoli naprendszerben, most csak a jéghegy csúcsát látjuk, mondta Scott Shepherd, a Washingtoni Carnegie Tudományos Intézet munkatársa, a kutatócsoport tagja. A három felfedezett törpebolygó pályájából úgy tűnik, hogy csoportosultak, ami arra utalhat, hogy egy nagy, ismeretlen objektum terelte őket össze. A csillagászok a 9. bolygó egy lehetséges nagy tömegű planéta utáni kutatás során fedezték fel a Goblint. A 9. bolygó a feltételezések szerint messze a Plutó mögött lehet a titokzatos Oort felhőben. A bolygót még nem látták közvetlenül, de a Goblin úgy tűnik, hogy egy óriási, láthatatlan objektum gravitációs hatása alatt áll, ami ismét megerősítette a csillagászokat abban, hogy létezik a 9. bolygó. A felfedezést egy 8 méter lencse átmérőjű japán teleszkóppal végezték, amely a szunnyadó Hawaii Mauna Kea vulkánon működik. Ez a világ egyetlen teleszkópja, amely képes a naprendszer külső régióiban felvételeket készíteni, miközben elég széles látómezővel rendelkezik. Más nagy teleszkópok olyanok, mintha egy szívószálon néznénk át. Ezek olyan dolgok megfigyelésére alkalmasak, amelyekről már tudjuk, hogy ott vannak, de nem alkalmasak új dolgok felfedezésére, mert látómezőjük túl kicsi, nagyobb területek befogására. A kutatók újabb megfigyeléseket végeznek novemberben, abban a reményben, hogy felfedeznek még több égitestet, esetleg rábukkannak a megfoghatatlan 9. bolygóra is. És most lépjünk tovább, bemutatták az űrhajót, amivel visszatérünk a Holdra. Egy amerikai cég bemutatta a Holdon leszállni képes űrhajójának modelljét. A NASA, vagyis az amerikai űrhivatal azt tervezi, hogy az 1972-es Holdra szállás óta először űrhajósokat küld az égitestre egy jövőbeni Mars expedíció előkészítésének részeként. Ezen cél elérésére a NASA az űripar legnagyobb vállalatait felkérte arra, hogy készítsenek terveket, egy hold körül keringő űrállomás a Lunar Gateway megépítésére és űrhajót a holdon való leszállásra. Az űrállomást a tervek szerint más országok segítségével készítik el a 2020-as években, és 2026-ra 4 ember fogadására lesz képes. Az űrhajónak az lesz a feladata, hogy a hold felszíne és a Lunar Gateway között ingázzon. Modelljét a németországi űrhajózási világkongresszuson mutatták be a napokban. Az űrhajó 4 embert képes befogadni, 1 tonnányi berendezés szállítására képes, és 2 hétig maradhat a Holdon üzemanyag utánpótlás nélkül. A 4 lábú űrhajó első látásra hasonlít az 1969-es Holdra szállás űrhajósai által használt űreszközre, csak valamivel magasabb. Ezen misszió előtt 2023-ban a NASA űrhajósokat akar küldeni a Holdra az Orion űrhajóval, amely még fejlesztés alatt áll, és minden korábbinál nagyobb teljesítményű óriás rakéta viszi a világűrbe. Bemutatták az űrhajót, amivel visszatérünk a Holdra, erről szóltunk az elmúlt percekben. ami pedig a folytatást illeti témát váltunk, jöjjön egy technikai újdonság, itt a lakást fűtő falfesték, ráadásul magyar találmány. És szó lesz arról is, hogy lehet, hogy butább a kutyája, mint gondolja. Elnézést, hogyha valakit megbántottam. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most bemutatjuk a lakást fűtő falfestéket, amely egy magyar találmány. Az újdonság prototípusát egy vegyipari Kft. És a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakemberei közösen fejlesztették. Egy falnyi festék egy kis lakást is temperálhat. A hazai innováció lényege, hogy jó szigetelt szerkezeten a megfelelően előkészített és alkalmazott festékfűtés lényeges idő és hőveszteség nélkül közvetlenül melegíti a kijelölt területet. Kiegészítő fűtésként használva körülbelül 6 négyzetméteres felülettel egy 60-70 négyzetméteres területű lakást lehet temperálni, 550 watt per négyzetméter teljesítmény mellett. A fejlesztéssel jelentősen csökkenthető az otthon ökológiai lábnyoma, a hagyományos fűtési rendszereknél jóval költséghatékonyabb a kiépítése. A felhasználása is rugalmas, hiszen költözéskor vagy a szoba átrendezésekor hatékonyan áttelepíthető az elektronika is. A következő időszak feladata lesz a jelenleg prototípus formájában létező technológiát komplett rendszerré fejleszteni. A gyártó célja, hogy az így kezelt felület bármely saját gyártású beltéri vagy kültéri falfestékkel átfesthető legyen, hogy ne kelljen kompromisszumokat kötnie a színválasztásban. A távolabbi tervek között szerepel a műszaki gépészeti tartalom egyszerűsítése annak érdekében, hogy a jövőben akkreditált szakemberek helyett bárki, aki saját maga vág bele az építkezésbe vagy a lakásfelújításba, telepíteni tudja a fűtőrendszert. A fejlesztők elmondták, egyre több ház, lakás rendelkezik saját energiatermeléssel, például napelemmel, és még többnek lesz a jövőben. Egy hatékony elektromos hűtés kitűnő párja ennek a trendnek. Hamarosan nálunk is terjedni fognak az okos házak, okos lakások, amik sok érdekes szolgáltatást tudnak, de mindközül a leghasznosabb tétel a fűtés, hűtés, világítás intelligens vezérlése lesz. A magyar találmány a lakást fűtő falfesték után pedig váltsunk témát. Nem szeretném senkinek sem a kedvencét megbántani, de egy új kutatás szerint úgy tűnik, hogy butább a kutyája, mint gondolja. A legtöbb kutyatulajdonos végtelen számú történettel tudja alátámasztani, hogy az ő kedvence mennyire okos állat. Brit tudósok most elfogultság nélkül mérték meg különböző állatok intelligenciáját, és arra jutottak, hogy a kutya lehet az ember legjobb barátja, de semmivel sem okosabb, mint egy kecske vagy egy malac. Igazából egy galamb is tud annyit, mint egy kutya, szóval legközelebb már végig sem kell hallgatni az unalmas sztorikat Blöki eszéről. Az Exeteri Egyetem tudósai több mint 300 kutatás eredményeit összegezték más házi állatokkal, valamint a ragadozókkal vetve össze a kutyák értelmi képességeit. Farkasokkal, medvékkel, oroszlánokkal vagy hiénákkal sok egyszerű gyakorlaton helyből elbuknak az ebek. Például egy delfin vagy egy csimpáz felismeri magát a tükörben, a kutya nem. Más állatok, így a kecske, disznó, delfin és a fóka is könnyedén követi, ha az ember valamire rámutat, tehát ebben sem különleges a kutya. A disznó hozzá hasonlóan szag alapján különbözteti meg az egyes embereket, míg a juh, a galamb és a csimpáz is képes arcról felismerni valakit. Hangjáról a macska ugyanúgy megismeri a gazdáját, mint a kutya. Nem kivételesek az akadályok kikerülésében sem. A szamár, az összvér és a ló is ugyanolyan jól tájékozódik. A farkasok, mosómedvék és hiénák megtanulják, ha egy madzag meghúzásával juthatnak ennivalóhoz. Eszközhasználatban legalább olyan jók a delfinek, pandák, borzok és egyes medvék, mint a kutyák. Ami pedig az emlékezetet illeti, nos, ott a kutyáké a szamárpad, a malac, a galamb és a csimpánz képes felidézni, mi, mikor és hol történt, míg az ebeknek ilyen memóriájuk nincs. Stefan Lea professzor, a kutatást vezető tudó szerint az eredmények leginkább azt tükrözik, hogy az eddigi vizsgálatok többsége elfogult volt, és eleve azt próbálta bizonyítani, hogy milyen okosak a kutyák, felülértékelve minden sikeres kísérletet. Nos, erre jutottak brit tudósok, elnézést kérünk, hogyha valakit megbántottunk, vagy legalábbis a kedvencét, de úgy tűnik, hogy a kutyák nem okosabbak, mint más állatok. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még az állatvilágnál. A világon először születtek oroszlánok mesterséges megtermékenyítéssel. Ez az egyik témánk, illetve szó lesz arról is, hogy először sikerült halló sejteket létrehozni.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint úgy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy a világon először születtek oroszlánok mesterséges megtermékenyítéssel. A két kölyök, egy hím és egy nőstény még augusztusban születtek, mindketten jól vannak és egészségesek, mondta el André Genschwind, a Pretóriai Egyetem Emlős Kutatóintézetének munkatársa. Az intézet szakértői a nőstény afrikai oroszlánok reprodukciós rendszerét kutatják. 18 hónapi kísérletezés után érték el a sikert. A tudós elmondta, hogy egy egészséges oroszlántól gyűjtöttek örökítőanyagot, majd meglepő módon nem volt szükség túl sok próbálkozásra a sikeres megtermékenyítéshez. A szakértő szerint az áttörő eredmény megismételhető, így a tudósok remélik, hogy a technika alkalmazható lesz más veszélyeztetett nagymacskák megmentésére is. Az oroszlánok kihaltnak számítanak 26 afrikai országban. A vadon élő egyedek száma az elmúlt két évtizedben 43%-kal visszaesett. Nagyjából 20 000 példány él szabadon a Természetvédelmi Világszövetség adatai szerint, amely az afrikai oroszlánt a sebezhető kategóriába sorolja. A sikeres módszernek köszönhetően ahelyett, hogy az oroszlánokat párosztatás céljából áthelyeznék, ezzel a technikával egyszerűen az örökítő anyagot kell átszállítani a termékeny nőstényekhez, ahogyan azt a fogságban élő elefánt populáció esetében is teszik, Észak-Afrikában és Európában. A kutatók arra képeztek ki oroszlánokat, hogy közvetlenül a kerítés mellé feküdjenek, ahol könnyen vérmintákat vehetnek tőlük a hormonszintjük ideális időpontjának meghatározása érdekében. Az, hogy az első mesterséges megtermékenyítéssel fogant oroszlánkölykök természetes hazájukban, nem pedig egy tengeren túli állatkertben születtek, fontos mérföldkő Dél-Afrika számára, mondták el a szakemberek. Az asszisztált reprodukciós módszer újabb eszköze az állatvédelem számára, természetesen nem az egyetlen megoldás, de egy újabb módszer, amelyet a veszélyeztetett fajok védelme érdekében használhatnak. És folytatjuk egy másik áttöréssel, először sikerült halló sejteket létrehozni. Elsőként sikerült emberi belső fűsejteket alkotni a laborban egy berni kutatócsoportnak. Ezzel új utat nyitottak meg a halláskárosultak kezelését célzó módszerek kutatása számára. A világ népességének 5%-a nagyot hall, bár a hallásképessége hallókészülékekkel vagy implantátumokkal javítható, az ok hatékony kezelésére még nem létezik módszer. A berni egyetemi kórház kutatói azonban hatalmas lépést tettek ebbe az irányba. Először sikerült az emberi belső fülben a hangok észlelésért felelős szőrsejtek kialakulását utánozni, közölte az intézmény. Ezzel lehetővé vált, hogy a halláskárosodás kezelési módszereit közvetlenül emberi sejteken próbálják ki. A szőrsejtek már nagyon korán kialakulnak a magzati fejlődés során, nagyjából a terhesség 10 vagy 11. hetében. Már ebben a stádiumban elérik teljes számukat. Mintegy 15 000 szőrsejttel és 30 000 úgynevezett spirális ganglion sejttel születünk. Az érzékelő sejteket a hangos zajok, a fertőzések, az öregedési folyamatok és a méreganyagokkal való terheltség is károsítja. Mivel a sejtek nem pótolhatóak, elvesztésük tartós halláskárosodáshoz vezet. A berni egyetemi kórház szerint a tanulmány eredményei segíthetnek a belső fülben található csiga szőrsejtjeinek más, gyakoribb sejtforrásokból való megalkotásában. Áttörés tehát az orvostudomány világában, először sikerült halló sejteket létrehozni laboratóriumban. És a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál, egy rendkívül érdekes kísérletet ismertetünk rövidesen. Összekötötték három ember agyát, meg tudták osztani telepatikusan a gondolataikat, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges
felfedezések,
elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
Összekötötték három ember agyát, meg tudták osztani telepatikusan a gondolataikat, ezzel az áttörő kísérlettel folytatjuk tehát a műsort. Agykutatóknak sikerült az, ami korábban nem. Összekötötték három ember agyát úgy, hogy azok képesek voltak kommunikáció nélkül megosztani a gondolataikat egymással, írja az egyik tudományos folyóirat. A teszt során a három összekötött elméjű ember együtt koordináltan játszott egy alakzatokat hézag nélkül összeillesztő játékkal, az eddig ismert kommunikációs technikák használata nélkül. Ketten egy olyan szobában ültek, ahol látták a pályát, a harmadik társuk meg egy olyanban, ahol a kontroller volt. Mégis sikerült a gondolataik továbbításával teljesíteni a játékot. A kutatók szerint ez az első lépés afelé, hogy a jövőben sikerüljön nagyobb közösségek agyát hálózatszerűen összekötni. Emiatt a technológiát BrainNet-nek, magyarul agyhálózatnak nevezték el. A dolog úgy működik, hogy az agy elektronjainak mozgását rögzítik egy géppel, majd ezeket a jeleket közvetítik a többi agynak. Emiatt nem is kell egy helyen lenniük azoknak az embereknek, akik összekötik az agyukat. Elég, ha van náluk egy gép, ami a saját agyuk információit felveszi, és továbbítja azokat egy másik agynak, valamint ennek fordítottját is elvégzi. Feldolgozza, közvetíti a távoli agy információit. A kutatók emiatt elképzelhetőnek tartják, hogy a jövőben az interneten keresztül is képesek lesznek az emberek gondolatokat megosztani egymással, anélkül, hogy kommunikálniuk kellene. A kísérletben két küldő és egy fogadó agy volt. Előbbiek fején elektródákat helyeztek el, majd megkérték őket, hogy illesszék össze a kirakós játék elemeit. El kellett dönteniük, hogy az előttük lévő képernyőn lehulló különböző formájú egységeket hogyan forgassák el úgy, hogy földet érve, helykihagyás nélkül kiadjanak egy sort. Ők azonban nem kaptak lehetőséget a forgatásra, erre csak a másik szobában ülő társuk volt képes. Ő viszont a játék képernyőjének az alját nem látta, így nem tudta, hogy merre forgasson. Kénytelen volt a két távoli társa döntésére hagyatkozni. Amint a küldőagy szerepét játszó kísérleti alanyok döntöttek a forgatási irányról, megkérték őket, hogy nézzenek rá az előttük lévő két darab villódzó lámpa valamelyikére. Ha balra forgatnának egy blokkot, akkor az egyikre, ha jobbra, akkor a másikra. Az egyik lámpa gyorsabban, 17 herccel, a másik lassabban, 15 herccel villogott. Emiatt az agyuk máshogy érzékelte őket, és ezt az érzékelési különbséget sikerült a kutatóknak rögzíteni és információvá alakítani az elektródákkal. Miután ez megtörtént, a jelet a gép elküldte a harmadik kísérleti alanynak. A fogadó agyban ezután elektromos impulzusokkal különböző fantomfényeket villantottak fel. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valódi észlelhető fényhatás nélkül kiváltották az emberi agyból ugyanazt a hatást, amit egy felvillanó lámpa okozna. Attól függően, hogy a két küldő jobb oldalra vagy bal oldalra csavarta volna a játékban a lehulló formákat, a küldő agynak másfajta fantomfényeket sugároztak be géppel. A fogadó így aszerint forgatta jobbra-balra a kockákat, hogy mit tanácsoltak neki az elszigetelt másik szobából. A három résztvevőnek sikerült így teljesítenie a játékot. Jelenleg még messze vagyunk a technológia széleskörű használatától, nagyon lassú az adatátvitel, és nem is eléggé megbízható, írták a kísérletről készült publikációban a kutatók. De jelezték azt is, hogy szerintük hatalmas lehetőségek állnak az emberiség előtt, és ma már nem elképzelhetetlen az, hogy a jelenlegi közösségi oldalak egyszer majd egy hatalmas, valódi közösségi hálózatként működjenek az emberek agyának összekapcsolásával. Meglátjuk, hogy így lesz-e, várjuk a fejleményeket. Minden esetre most egy áttörő kísérletről hallottak, amely szerint összekötötték három ember agyát, meg tudták osztani telepatikusan a gondolataikat. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.